25 év magyar irodalmáról. 1945-47. Bevezetés. Tengernagyok a propelleren. Francia és angol olvasóknak. 4 évszázada, hogy Magyarország kis nép lett, és még csak azt sem igen mondhattuk, legalábbis 1918-ig nem, hogy független kis nép. Elbukott szabadságharcaink szomorú és lobogó pillanatait nem számítva, a török vazallussa, vagy Ausztria egyik része volt az ország. Politikai történelmünk nem bővelkedik dicsőséges oldalakban. Mohács óta inkább tehetetlenül kellett beilleszkednünk a nagyobb hatalmak közötti egyensúly helyzeteibe. Az ország politikai súlyával azonban a magyar nyelv és a magyar irodalom nem kezdett együtt hanyatlani, hanem éppen ellenkezőleg, mint egy teljesen kiszakadva a rossz sorsú államból váratlan fejlődésnek indult. A magyar nyelv megtette a teljes hátralévő utat Európa felé, és irodalmunk sajátságos módon a 20. század első negyedében már egyenrangúan minden vidékiesség, epigonság érzése nélkül kapcsolódik be az európai irodalom egészébe. Szinte céltalan gazdagsága még az ország és a magyar anyanyelvek teljes lélek számával sem áll arányban, nem hogy a tényleges olvasókéval. Ez az irodalom természetesen kevesek műve, nyelvi határain belül is sokszorozva, befalazva élt, mégis és hatott erősödő, gyengülő, de ki nem apadó árama. Hogyan élt és hogyan hatott? Íróink az utánuk jövőknek üzentek, előttük járóknak feleltek, még a nyelvet is úgy adták tovább egymásnak, mint a cég magántulajdonát. Hatottak tehát a költők a költőkre, vagyis pontosabban, akire hatottak, abból megint csak költő lett. Századokon keresztül ömlött az irodalomba a nemzet minden ereje. A felserdülő nemzedékek legkülönbjei itt találtak meg azt a pályát, amely nyílt és szabad, megfelel magas, sokszor felleg járó a magas igényeiknek, az egyéniség csorbítatlan szuverenitásával és egyenlő világi esélyekkel indulhatnak el rajta, és ahol egyáltalában csinálhatnak valamit. És minthogy talán ebből a szükségből rendkívül tehetségek támadtak, költők, lángelmék, évszázadról évszázadra, Ballassi, Zrínyi, Csokonai, Vörös Marti, Arany, Petőfi, itt találták meg azután irodalom történetünkben, történelmünknek azokat a hiányzó lapjait, amelyek nem sértették érzékenységüket. Vonzó és igazán izgalmas számomra csak az irodalom volt gyerekkoromban, noha egy katonaiskolában nevelkedtem, hol éppenséggel nem arra oktattak, hogy mindennél többet ér egy jó szonett. Szép dolog az, ha valaki nagy hadvezér, vagy nagy államférfi, de bizony az írókhoz képest ők csak apró cseprő ügyekkel bíbelődnek. A költő az igazi ember. Példája és tehetség az embernek. A nagyság nála kezdődik, és nála ér véget. Ez az értékelés, ez a hangulat vette körül Magyarországon az eszmékelő gyereket, az öntudatra ébredő iskolás fiút. De vajon lehet-e másféle becsvágya egy kisnép fiának? Épp humorérzékkel vágyakozhat-e valaki arra, hogy nagy dán hadvezér, vagy nagy ész államférfi legyen belőle? Így aztán a nagy francia hadvezéreknél, vagy a nagy angol államférfiaknál is többre tartottam a költőket. Némi regényesség, némi dilettáns hajlam, légkör, kényszerű vagy alkati passzivitások terelt az irodalom felé azokat a fiatal embereket, akiket a megszokottnál nagyobb mohóság sarkalt azon kívül, hogy ez látszott az egyetlen emberhez méltó időtöltésnek egy kis nép szemszögéből. De íróvá kellett lenniük azoknak a legjobbaknak is, mi nálunk, akik cselekvőbb alkattal jöttek a világra. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy amit tehetnének, az ország adott állapotában az nem sok, nekik minden esetre kevés, még ha egész népüket felráznak is valamilyen, akár legjogosabb cselekedetre, akkor sem tehetnek semmit a valóság részvétlen számszerű tényeivel szemben. 1848-ban függetlenségünkért megindított szabadságharcunkban, a csodákkal kacérkodva, már-már legyőztük az egyik katonai nagyhatalmat, amikor a segítségre sietett a másik, és Európa és az emberiség sajnálkozásai és felháborodásának nemes kifejezései közepette, A magyar csapatoknak világosnál le kellett tenniük a fegyvert a 10-szeres és 20-szoros túlerőkkel szemben. Ilyesmire példázta a történelmünk minden cselekvés hazárd és ostoba esetlegességét. Aki ilyen példákon nevelődik, az nehezen teszi majd fel életét a gyakorlati tette kockájára. Van olyan fajta hősiesség, ami hasonlít az ostobasághoz, de van olyan táj a világnak, ahol minden hősiesség ostobasággá válik. A magyar szellem mégsem avval a sértődéssel fordult az irodalom felé, amely a nyápic iskolás fiú felfedezi a szellemi tevékenység magasabb rendőrségét a birkózásnál, hanem inkább avval a sértődéssel, amivel a száműzött császár fordul a naplóíráshoz, vagy a bölcselethez, igényeit nem veszítvén el trónjával együtt, mert hiszen Magyarország egykor elég hosszú ideig tekintés hatalom volt a keresztény Európában, vagy még inkább avval a már-már sértődésnek is alig nevezhető, egyre igazabb szenvedéllyel, amely a kivénült, nagyszerelmes nekifog emlékiratai megírásának, s a munka közepén már tudja, hogy alapjában egész mozgalmas és dísztelen dicsőséges élete nem volt egyéb, mint írói nyersanyaga összegyűjtésének elég mellékes mozzanata. A magyar irodalom gyorsan nőtt nagyra, szélját és értelmét is hamar megtalálta önmagában. A 20. század elejére bevégezte teljes asszimilálódását Európával. Egy rendkívül fejlett, egészséges, a világgal kifogástalanul együtt haladó magasrendű irodalom él és lélegzik itt, anélkül, hogy mögötte ország, társadalom, olvasó közönség bármiképpen is arányban állna vele. 1908-ban indítják meg Nyugat címmel folyóiratukat a köréje csoportosult írók. Adi, Móricz, Kosztolányi, Babics, és ide tartoznak a többiek is, Krúdi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinti, Osváth, Söflin. Hogy csak azokat említsem, akik a legmértéktartóbb jelzővel sem mondhatók kevesebbnek, mint rendkívül jelentékeny íróknak. Akár melyikük a Franciaországban vagy Angolországban születik, nagy hatású tényezője lett volna hazája szellem életének. Magyarországon azonban bajosan beszélhetünk arról, hogy nagy hatással lettek volna közéletre, társadalmunk vezető rétegeire. A nyugatnak nem volt több előfizetője 500-nál még akkor sem, amikor más sajtótermékek már több száz ezres példányszámban jelentek meg. Ha felsorolom neveiket, mint az imént, és hazám történetére gondolok, olyasféle csiklandos érzésem támad, mint egy folyami csavargőzösön, egy révhajócska hídján egy tucat tenger nagyot látnék sürgölődni. Azok az írók, akik 1920-1945 között léptek föl, tőlük kapták legközvetlenebb útravalóikat, mesterségük eszközeit és a legmagasabb igényt. A belső szánkivetésben pedig annál is inkább megmaradtak, mert a politikai Magyarország útja egyre jobban elkanyarodott a szellemi Magyarországétól. A fiatalok jobbára valamilyen csatlakoztak a nyugat köréhez, és mint hogy a folyóiratot csak a második világháború némította el, két háború között jelentkező íróinkat közkeletűen a nyugat második és harmadik nemzedékének szoktuk nevezni. Sokan meghaltak közülük fiatalon. Fényes csonkaművek jelzik majd irodalmunkban ezeket az esztendőket. Sokan még lámpalázosan attól, hogy túlélték a nagy zűrzavart, fordulatokkal kísérleteznek, keresik a hangjukat, vagy ellenkezőleg üresen örlő malomként olyan témákat öntenek régi technikájuk kerekei közé, amelyeket megéltek ugyan másokkal egyetemben, de mégsem a sajátjuk. S van, aki már magához térve zavartalanul halad tovább munkájában. Java részükre elsősorban az elődeitől kapott szigorú követelmény, a náluk még talán kicsit túlságosan csillogó írástechnika jellemző. Mesterségbeli felkészültség, kifogástalan kivitel, fényűző csomagolás, egy szóval némi külsőséges, mutatós előkelőség, de egy mák szemmel sem több, mint amennyi a kortársi európai irodalmat is jellemzi. Ha sorra veszem, majd a két háború közt eltelt negyed század magyar íróit, ki kell indulnom valamilyen szempontból, ami annál jobb, minél együgyűbb. Körkérdésnek sincsen ostobább, mint neki szögezni az író mellének. Miért ír? Vizsgáljuk végig evel a szondával a fiatal magyar irodalmat. Mi ösztökéri őket? Mi a közlendőjük? Miért írnak? Láttuk, van közöttük, aki meg akarja javítani a világot. De van, akinek tetszik, és éppen ábrázolni kívánja. Van, aki szórakoztatni szeretné, és van, aki önmagát mulattatja pusztán az írással. Van, aki az élet szépségéről tesz ravaszul szomorú vallomásokat, s van, aki harsány szenvedél önti ki magába az undort, amit a világ keltett benne. Van, aki menekül önmaga elől, van, aki menekül önmagába. Miért ír? Lenne, aki elhivatottságot, belső kényszert emlegetne kérdésünkre, de talán olyan is, aki azt felelné, azért, hogy pénzt keressen. A dolog úgy áll, hogy minden összefügg. A sokféle ok vagy ürügy korrespondál egymással. Pénzért sem lehet igaz írónak verseket, regényeket írni hit nélkül, fájdalom nélkül, önelemzés, szenvedély vagy világmegváltó szándék nélkül, egy szóval a szíve vére nélkül, mert összedőlne a műve, mint szép népbaladákban, kömbös kele menni, akinek a reggel felrakott fala estére összeomlik mindaddig, amíg szerelmetes felesége testét bele nem habarja a malterba. Azt fogjuk tehát puhatolni, mit kevernek malterjükbe ezek az írók, ami megtartja majd magas várfalukat.